Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai délutáni alkalommal a vezérfonal szerint, vagy az áhítat szerint kijelölt ige helyet szeretném, hogyha kikeresnénk a Bibliából, és ezzel tudnánk ma délután foglalkozni, ami Mózes első könyvének 22. fejezetében található megírva, és az első 18 vers lenne előttünk ezen a mai délutánon. Tehát a Mózes első könyvének 22. fejezetéből az első 18 verset Isten ígéreti tiszteletből fönnállva kövessük figyelemmel Bibliánkból. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám. Ő pedig felelt: itt vagyok. Isten ezt mondta: fogd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: apám! Ő így felelt: itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: itt van a tűz, meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és feltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úrangyal a mennyből: Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt: itt vagyok. Az angyal így szólt: ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és az áldozatot, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta: magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az így csillagai, vagy mint a homokszevek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Eddig az ige, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szeretnénk mi is engedelmesek lenni most elsősorban abban, hogy igédre figyelünk, és ezáltal te rád. És kérünk, segíts arra bennünket, hogy azt, amit tanítani szeretnél számunkra, azokra a dolgokra, amire föl szeretnéd hívni egyen-egyenként figyelmünket, saját életünkre nézve, abban hadd tudjunk további engedelmességes lépéseket tenni, hogy szerinted való módon megáldhass bennünket. Amen. Amikor egy ószövetségi történetet olvasunk a Bibliából, nagyon szoktam általában figyelni minden szóra, még egy ilyen jól ismert történetnél, meg még inkább azokra a szavakra, amelyek talán egy-egy új szempontból hozhatják megvilágításba a régi, jól ismert bibliai történeteket is. És azt gondolom, hogy az Izsák föláldozásának a története egy olyan bibliai történet, amelyet már vasárnap iskolás korunk óta nagyon jól ismerünk. Tudjuk a történetnek a katarzis pontjait, ismerjük ennek a történetnek a csoda részét, és mindazt, ami a történetből, mint egy nagy konklúzióként, egy nagy megoldásként Isten által elsősorban Ábrahám felé lett elmondva, de szól ez minden Biblia olvasó felé, aki ezt a történetet olvassa. Ezért hát próbáltam olyan pontokat keresni, amelyek valamilyen módon egy kicsikét jobban fölhívják a történet üzeneteire a mi figyelmünket. És számomra, hát nem tudom, hogy mennyire fog ez majd sikerülni, de számomra az a mondat, ahogy kezdődik, hát az a néhány szó, ahogy kezdődik ez a történet Mózes könyvének leírása alapján, talán egy olyan gondolatsor, egy olyan szóösszetétel, amely megér annyit, hogy egy picit elgondolkozunk fölötte, mert azt gondolom, hogy ha kicsikét kibontjuk és megnézzük ennek a néhány szónak a háttértartalmát, akkor talán sok olyan mondani valót hordozhat, amely a mi gyakorlati hívő életünkre és az Istennel való járással kapcsolatos tapasztalatainkra azért hatással lehet. Ugye ez a néhány gondolat pedig ugye az, amikor így olvastuk az első versben, hogy ezek után történt. Ezek után történt. Adódik a kérdés, hát milyen események után történt ez az esemény. És egy picit belegondolunk, hogy visszalapozunk a Bibliában, vagy hogyha mi itt van a Bibliánk, akkor bele-bele olvasgatunk az előtte levő versekbe, szakaszokba, akkor azt látjuk, hogy csupa olyan bibliai leírás van Ábrahám életével kapcsolatosan megörökítve a mi számunkra, amely történetben igazából Isten nem sok szerepet kap. Valójában Ábrahám teszi a dolgát, de hogyha kicsikét még egyértelműbben akarok fogalmazni, akkor Ábrahám a saját maga feje után ment, és úgy gondolta, azt tette, amit ő, mármint Ábrahám, jónak látott. És Isten nem tudott Ábrahámmal mit kezdeni ebben az időszakban. Nem tudott hozzászólni. Nem tudta azt a fajta vezetést alkalmazni Ábrahámnál, amilyen módon őt elhívta Úr Kasdimból, amilyen módon végigvezette állomásról állomásra azon az úton, amelyre őt hívta az ő családjával együtt, mert egyszerűen Ábrahám úgy gondolta egy idő után, hogy én most ebből egy kicsikét nem kérek. Nem az első eset volt ez már nála, hiszen amikor Egyiptomba kerül, akkor szintén Isten legnagyobb tiltakozása ellenére mégis oda megy, és olyan galibák történnek ott, amiből aztán Ábrahám nagyon nehezen keveredik vissza a helyes ösvényre. És most azt látjuk, hogy Ábrahám újra egy kicsikét a maga kezébe vette az irányítást, és Isten kénytelen volt hallgatni. Kénytelen volt hallgatni. És azért szeretnék ebbe a gondolatkörbe belekapaszkodni itt az elején egy picikét, mert azt gondolom, hogy a mi hívő életünk egyik sarkalatos kérdése és sarkalatos pontja, hogy mennyire vagyunk vezethetők az Isten által, és mennyire mondható el az életünkről az, hogy az Isten még szól hozzám, vagy az Isten már szól hozzám. Nagyon-nagyon sokan vannak olyan hívő testvérek, olyan hívő emberek, akik igazából a lelki válságukat abban élik át, hogy már egy ideje, ez lehet csak néhány nap, lehet néhány hét, de akár már lehetnek hónapok, vagy netalántán évek, amikor arról számol be, hogy igazából nem szól hozzám az Isten. Nem hallom a hangját. Nem érzem, hogy úgy vezetne, úgy fogná a kezem, mint ahogy tette ezt a megtérésemnek a hajnalán, vagy tette ezt néhány évvel ezelőtt, amikor még annyira nyilvánvaló volt, annyira egyértelmű volt, hogy szól hozzám az Isten. Természetesen azt gondolom, hogy nagyon sokféle oka lehet annak, hogyha az Isten elhallgat az embernek az életében. Nagyon sokféle okot kell, vagy lehet megnézni ebben, de én azt kérem a testvérektől, hogyha netalántán valaki küszködik ezzel a problémával ma, vagy mostanság, hogy talán ezt nem verte még nagy dobra, talán nem merte még megosztani a lelki testvérével sem, hanem egyszerűen csak saját magában konstatálja még ezt, hogy minthogyha az Isten nem szólna hozzám, minthogyha az Isten nem fogná a kezemet úgy, ahogy eddig fogta, akkor hadd bátorítsam az ilyen testvért arra, hogy egy kicsikét érdemes ezen a házatáikon is szétnézni az életünknek, hogy vajon nem azért-e, mert valamilyen módon én saját magam akartam kezembe venni az életem irányítását, valamilyen módon önkényesen kiemeltem az Isten kezéből az életemet, és szépen elkezdtem járni a magam feje után az életemnek az útját. És Isten egyszerűen elhallgatott. És ezért hallgatott el. Amikor Ábrahám engedetlen volt, ugye ebbe az időszakba esett az a történet, amit a Hágárral és Izmaellel kapcsolatos bibliai történet időzi jelenítnek számunkra. Annak ellenére, hogy Isten világosan megmondta már előtte azt Ábrahámnak, ugye ezáltal a titokzatos angyali követ által, hogy egy esztendő múlva meg fog születni Sárának az ígéret gyermeke. Ennek ellenére ugye Ábrahám úgy döntötte, hogy úgy gondolta, hogy igazából nincs itt most már mire várni, egy évet sem, meg több évet sem. A dolgokat el kell indítani, és Hágár által támasztott utódot magának. És több év, több hónapos kihagyás után, amikor Ábrahám eljut arra a pontra, hogy igazából teljesen összekusszalódott az élete, a tekintetben, hogy most Isten hogyan vezet, hogyan megy tovább az életem, ha lehet hinni a bibliai tudósoknak, akkor ezt ők 10 évben határozták meg, 10 éves kihagyás után, kezdődik az, hogy ezek után, ez egy 10 évet ölelt föl összességében, ha lehet nekik hinni. És ezután az időszak után volt Ábrahám abban a helyzetben, hogy úgymond hajlandó volt újra maximálisan alárendelni a saját életét. És a tekintetben az engedelmességét is Istennek. És az a történet, amely előttünk van, Izsák feláldozásának a története, én azt gondolom, hogyha egy picit most magunk elé hozzuk az Ábrahám történeteket, akkor ez az a történet leginkább, amelyben Istennek leginkább megmutatkozik az irgalma, a szeretete és a kegyelme Ábrahám életében. Talán egyik történetben sem jön ki ennyire markánsan, hogy milyen az Isten. Hogy néz ki az Isten, aki vezetést ígért Ábrahámnak, és hogy néz ki az Isten, aki az én életemben is, és a te életedben is úgy lép be napról napra, hogy így szeretnélek téged is vezetni. Így szeretnélek téged is kézen fogni és vinni az élet útján. Hogyan kezdődik igazából az a fajta engedelmesség, amire a Bibliában ezt olvastuk, hogy ezek után pedig történt, hogy szólt az Úr. Hol indul el? Mi az az első lépés, amelyet e tekintetben beazonosíthatunk, arra nézve, hogy Ábrahám valóban újra Istennek kezdett engedelmeskedni. És elkezdődik a gyógyulás útja, újra Ábrahám életében. Én azt gondolom, hogy ha megint egy kicsikét a nagyobb szakaszt nézzük meg, akkor azzal tudjuk leginkább ezt az első állomást jellemezni, hogy azzal kezdődik Ábrahám gyógyulása és az engedelmesség felé való elmozdulása, hogy bizonyos dolgokat, de inkább úgy fogalmazok, hogy bizonyos személyeket el kellett és el tudott engedni az életében. Ugye így volt ez Hágárral, így volt ez Izmaellel. Isten folyamatosan győzte meg arról, hogy ahhoz, hogy az engedelmesség újra helyreálljon az életedben, ehhez az kell, Ábrahám, hogy bizonyos dolgokat engedj el. És persze jól tudjuk, hogy Ábrahám életében, aki már igen-igen idős ember volt, számára a legnagyobb csoda, és egyben a legnagyobb isteni gondviselés az volt, hogy vénségére Istentől egy olyan ígéretet kapott, hogy majd gyermeket fog születni, és ebben fog majd megáldatni a föld összes nemzetsége. És ugye tudjuk nagyon jól, hogy Izsáknak a neve azt jelenti, hogy nevető, és ugye azt is jól tudjuk a Bibliában, hogy miért ezt a nevet kellett adni ennek a gyermeknek, hiszen amikor ezek a bizonyos követek ott voltak, és ugye Ábrahámmal folyt a beszélgetés erről, akkor ugye Sára a sátron kívül kihallgatta, mint furfangos asszony, és tulajdonképpen Sára, amikor meghallott ezt az információt, hogy neki egy év múlva gyermeke fog születni, akkor nevetett. Amit persze utána le is tagadott, de nevetett. És tulajdonképpen erre a helyzetre emlékeztette Izsáknak a neve is őket, hogy azt jelentette, hogy nevető. De igazából, hogyha jobban belegondolunk testvérek, és most megint csak a saját életünkre ugorjunk, egy picit most ilyen egyik orról a másikba ugrálunk ezen a mai délutánon, ha jobban belegondolunk abba, hogy amikor azt mondjuk, hogy Uram, én az életemet a te kezedbe tettem le, és én hiszem azt, hogy mindannyian, amikor fehér ruhában voltunk a gyülekezet előtt, és bemerítkeztünk, akkor valahol ez a fajta fogadalomtétel volt bennünk. Akkor valahol mi ezt fogadtuk meg az Úr és az ő népe előtt, hogy Uram, a kezedbe teszem az életemet, és mostantól kezdve te rendelkezz vele. Egyébként ez a normális hozzáállás egy fehér ruhástól, aki bemerítkezik egy gyülekezetben, aki az Úr népének a tagjává válik, hogy Uram, tied az életem. És igazából az mit jelent? Abban a pillanatban, hogy én azt tudom kimondani Isten felé, és az ő nép előtt mondom ezt ki, hogy Uram, én az életemet rád bízom, onnastól kezdve Isten ezt a mondatot, bocsánatot kérek, de komolyan veszi. Remélem, hogy ezzel senkinek nem mondtam újat ma délután, hogy Isten komolyan veszi. Ugye mi időnként szoktunk olyanokat csinálni egymással, elég baj, hogy már ennyire hozzászoktunk egyébként, hogy mondunk nagy dolgokat egymásnak, ígérünk nagy dolgokat egymásnak, aztán utána pedig, hát én nem is mondtam semmit. Szépen elsúnyogunk, és hozzászoktattuk egymást ahhoz, hogy igazából én is meggondolom magamat, meg te se veszed komolyan, és akkor nagyon szép, volt egy nagyon klassz néhány percünk, amikor egymást meghatottuk a mi mondatainkkal, és tulajdonképpen ennyi történt. Nagyon sokszor, manapság sok hívő ember gondolja ugyanezt az Istennel, hogy ezt az Úrral is meg lehet csinálni. Itt az imaház az arra van, hogy szép mondatokat mondjunk. Kezdve a lelkipásztortól, de aki ide áll bizonyságot tenni, az is, meg akik oda áll szolgálni, az is, meg aki verset mond, az is azért mondja, mert szeretné szépen elmondani ezeket a gondolatokat, és Isten háza egy picit azzal helyé válik, ahol szép mondatokat szoktunk mondani. Úgy általában, amikor az ember ökumenikus ima héten van, akkor időnként meg is szokta kapni ott a kijáratnál, hogy hát milyen szép beszéd volt. És akkor nem tudok ezzel a mondattal mit kezdeni, mert hát egy prédikációra ezt mondani azért elég furcsa dolog. De ez van a köztudatban. Mondunk az Isten előtt nagyon szép mondatokat, amit már kinn az ajtóba, nem gondolunk olyan komolyan. Isten pedig komolyan gondolja. És Ábrahám esetében is ez történik, és az ő családjának az esetében is ez történik, hogy Ábrahám, amikor igent mondott Istennek, ott Ur-Kasdínban, és elindult az ő hívására ebből a városból, arra az úta, a bizonytalanságba, legalábbis emlékezz a bizonytalanságba, amelyre Isten hívta őt, onnastól kezdve Isten komolyan vette Ábrahámot. És azt ő nem mondta vissza így sem. És amikor mi az Isten kezébe tesszük az életünket, akkor Isten jogot formál arra, hogy időnként cselekszik. Mégpedig időnként nagyon komoly dolgokat cselekszik. És persze ilyenkor szoktak jönni a tiltakozások, meg Uram, bocsánat, én nem gondoltam olyan komolyan, című mondataink, és akkor elkezdünk szépen kihátrálni. Az engedelmesség ott kezdődik, testvéreim, amikor igazából ilyen szempontból is el tudjuk engedni azokat a dolgokat, amelyek sokszor visszavonatják velünk azokat a fogadalmainkat, amiket az Isten felé tettünk. És amit igazából itt Ábrahámnak még elmondott Isten, az ezután történő események kapcsán, hogy menjél és áldozd föl a te egyetlen egyedet, immáron az ígéret gyermekét, mert már Hágár nincs ott, Izmael már nincs ott, már sok mindent elengedett Ábrahám az életéből, ami az engedetlenségnek a szimbólumai voltak valójában az életében, elengedte őket, egy valami azonban egy teljesen váratlan esemény volt, ami ebből táplálkozik, hogy Isten kezébe tettem az életemet. Eredj, és áldozd föl az egyetlen egyet. Azon gondolkoztam, testvéreim, és ez lehet egy kicsikét már közhely lesz a prédikációmon belül. Tehát mégiscsak időnként megkérdezni ezt önmagunktól, hogy vajon a mi életünkben mi az az egyetlen egy? Mi az az egyetlen egy, amire Isten időnként rámutathat? Azért, mert mi ígéretet tettünk neki, hogy? És hogyha ez valóban nem csak szép beszéd volt az imaházban, nem csak valami nagy szószerkezet volt, amit elmondtunk, hogy mindenki könnyesre meghatotta magát, hanem ténylegesen több volt, akkor Isten időnként ezekre az egyetlen egyekre rá tud mutatni. És időnként mond ilyet, hogy kedves Nagy Sándor, és most mindenki mondja a saját nevét, ebben mi a te egyetlen egyed? Azt kéne föláldozni. Azt kéne elengedni. Mert hogyha az engedelmesség útjára akarsz térni, mert hogyha újra akarod hallani az Istennek a hangját az életedben, akkor valahol itt kell elkezdeni, hogy elengedni tudni azt, ami az egyetlen egy. Ábrahámnak ott, abban a helyzetben ki volt az egyetlen egy? Izsák. Izsák volt az egyetlen egy. Akit igazából Isten ugye örökösül szánt. Hát nem tudom, milyen éjszakája lehetett azon az éjszakán Ábrahámnak, amikor ugye az esti órákban ezt Istentől meghallotta, hogy másnap reggel hajnal, hogy mit kéne csinálnod, Ábrahám. Szerintem Ábrahám sem nagyon értette a dolgokat, ami viszont nagyon elgondolkoztató és példaértékű lehet ebből a történetből számunkra, hogy viszont mégis ott volt benne az engedelmesség. Nem spekulált, nem kiskapukat keresett, nem tiltakozott, nem is értette, de mégis amit az Isten kért tőle, az lépésről lépésre megtette. Nem lehetett könnyű harc ez Ábrahámnak. Mint ahogy az Istennek való engedelmesség a mi életünkben sem könnyű harc. Pláne akkor, amikor Isten az egyetlen egyet akarja, azokra mutat rá, vagy arra az egyetlen egyre mutat rá, amire ez azt mondja, hogy ebben kellene dolgokat tenni azért, hogy a vezetésemet tovább tud bírni. Tehát nem is végletlen az, hogy Ábrahámnak az egyetlen egy kéretik számon ebben az esetben. Miért is? Azért, mert jól tudjuk, hogy az egyetlen egy, vagy ha tetszik, az első hely az ember életében, az kié kell, hogy legyen? Az az Istené. Az az Istené. Hogyha 10 parancsolatot elolvassuk, annak a bevezető szakaszát, vagy mondatait, ugye, ott erről van szó. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes erőből az, hogy teljes mértékben. Ő legyen az első. És Isten nem az Isten, aki meg tud alkudni ezzel az első helyel, valami mással, ami számunkra, vagy számodra, vagy számomra lehet az a bizonyos egyetlen egy. Ami azt mondom, hogy ez nagyon fontos. A világ egyébként ezt csinálja, azt mondja, hogy rendben van, hogy van Istened, meg hogy hiszel Istenben, de hát amellett még azért nagyon sok minden ott lehet a te életben az első helyen. És újra szeretném a testvérek elé hozni ezt a kérdést, hogy mi a mi életünkben ez a bizonyos egyetlen egy, amit megtűrünk, aminek mindenképpen helyet szorítunk ott Isten mellett az életünkben. Mennyire tud uralkodni rajtunk a pénz? Mennyire tud uralkodni rajtunk az idő? Mennyire tud rajtunk uralkodni a testiesség, a tudás, vagy bármi más? Ami időnként első helyre próbál törni újra és újra az életünkben. Ábrahámnak a gyógyulás felé vezető útján ez az első állomás. Hogy az egyetlen egyet, azt keresd meg és áldozd föl számomra. Nem könnyű harc ez, azt mondtam az imént, és igazából nem más másról van szó, hiszen ezt olvasok az igében, hogy próbára tette az Isten Ábrahámot. Ugye mindannyian jól tudjuk, bár időnként szokott keveredés lenni a tekintetben, hogy ugye a próba az Istentől van, és hozzávisz közelebb, míg a kísértés, az egy más kategória, az a sátántól van, és a cél pedig az, hogy Istentől távol vigyen bennünket. Jó ezt magunkban is tisztázni időről időre, mert nagyon sokszor a próbára azt mondjuk, hogy kísértés, a kísértés meg azt mondjuk, hogy próba, és emiatt aztán kellemetlen végkövetkezések szoktak belőle következni sokszor az életünkben. A próba az Istentől van, és mindig hozzávisz közelebb. Az a cél, hogy megerősödj. Az a célja, hogy hitben sokkal erősebbé válj, mint amennyire a próba előtt voltál. A kísértés pedig az a lényege, hogy lehetőleg még gyengébb legyél, mire az egésznek a végére érsz, mint akkor volt, amikor még el se kezdődött talán az életedben. Egy teljesen más irányultsága van a kettőnek. Ábrahám életében nyilvánvaló dolog, hogy Isten egy próbát akart végezni Ábrahámnak az életében. És a próbák idején azt gondolom, hogy nagyon sokszor pont ezt szoktuk elfelejteni, hogy Isten bennünket, amikor próbák elé állít, akkor pontosan megerősíteni akar bennünket. Tovább akar vinni bennünket egy szintre. A következő szintre, ahol már sokkal erősebben tudjuk csak folytatni ugyanazt az utat, ugyanazt a küzdelmet, amit eddig egy sokkal másabb szinten vívtunk. Isten megerősít bennünket időről időre ebben, de hát ugye ez fontos tudni akkor is, és megnézni, hogy ki az, aki az életem középpontjában van. Lehet azt mondani, hogy kegyetlen volt az Isten? Lehet, hogy kívül az így néz ki, hogy kegyetlen volt az Isten. Pedig valójában nem. Isten csak élt azzal a jogával, amit mi magunk hoztunk meg, hogy Uram, a te kedvedbe teszem az életemet, azaz, hogy rendelkezhet az életemmel, ő ezzel a jogával csak élt. És komolyan vette Ábrahámnak is a szavát. Komolyan vette Ábrahámnak is a döntését. Azt gondolom, hogy a hitben való elbukásnak egyik nagyon-nagyon fontos tanulsága az éppen az, amikor igazából nem hiszük el, hogy az Isten mond, és nem hiszük el, hogy az Isten ígér, vagy kér tőlünk ilyen tekintetben. Ábrahám minden látszólagos ellentmondás ellenére azt látjuk, hogy Ábrahám komolyan vette az Istent. Elhitte, amit Isten mondott. Nem biztos, hogy mindent tökéletesen értett. Nem biztos, hogy minden tökéletesen egyet értett. De mivel az Isten mondta, mivel az Isten kérte, akinek ő újra alá akarta rendelni az életét, ezért megtette, és tudta azt, legalábbis hitte azt, hogy az Isten majd ezeket a megoldhatatlannak látszó kérdéseket, hogy amit mondott is Irák, hogy Uram, itt a tűz, meg itt a fa, de hát hol a áldozati bárány, azt mondta, az Isten meg fogja oldani. Meg fogja oldani. Nem tudom, hogy testvérek közül kiszokott, vagy kiárt az IKEA-ban, ez egy ugye svéd bútor áruház. Egy időben mi nagyon nagy IKEA-sok voltunk, és hát ideig nem tudom, hogy mióta, mindig látok egy ilyen üveg vitrínben lévő szituációt, amiben egy szék van betéve, és egy ilyen fémlapos robottal így dögönyözik az oldalát, és a háttámáit ennek a széknek, és van egy kis számláló, ami már több tízezer ütést mutat, és még mindig bírja a szék. Ugye ez kicsit ez egy olyan dolog, ezzel akarjuk demonstrálni, hogy nekünk olyan áruink vannak, amely kibírja még, hogyha valaki 150 ezerszer is neki dől úgy keményebben ennek a széknek, és ki fogja bírni, nem fog eltörni. És ugye nekünk ez fontos, mert amikor bevegyünk a boltba és vásárolni szeretnénk, akkor nem szeretnénk olyan árut venni, egyikünk sem, hogy mondjuk ráülünk, és itt az első adandó alkalommal mondjuk eltörik a háttámlája a széknek. Mert nem azért adunk ki több 10 000 forintot, vagy több 1000 forintot azért, hogy ilyen széket vegyünk. Ezért a boltok ilyenfajta PR fogást alkalmaznak, hogy mindenki, már a bejáratnál lehet látni, hogy micsoda minőségben dolgozik ez az áruház, hogy milyen óriási ütlegeléseket kibír ez a szék, és tényleg már évek óta ott látom, hogy gyömöszöli ezt a széket ez a bizonyos gép, és én mindig bírja. Amikor Isten bennünket próbára tesz, akkor mondjam azt, hogy ő is szeretne meggyőződni arról, hogy az ő gyermeke az valóban alkalmas-e már arra, hogy Isten tovább tudjon bennünket vezetni. Meg akar győződni, hogy igazából ténylegesen vagyunk már annyira erősek, hogy bizonyos terheléseket már elbírunk. És ennek a történetnek egyik nagy kérdése az, hogy vajon megpróbálhat-e már téged, és megpróbálhat-e már engem ez az Isten. Van-e már engedelmesség ennyire bennünk? Eljutottunk-e már a mondatnak az első szakaszára, hogy ezek után pedig történt, hogy? Azt gondolom, testvérek, hogy a próbákból Ábrahám életében is, és nagyon sok bibliai személynek az életében is megfigyelhető volt az, hogy áldások jelentek meg az életében. Igaz, hogy ott kellett Ábrahámnak hagyni a szülői házat. Ott kellett hagyni, és meg kellett válni a Lóttól, Hágártól, Izmaeltől, és még egy picit Izsákot is el kellett engednie a kezéből, de mégis Isten áldásul szolgált vissza számára ezekben az engedelmességekben. Az Új Szövetségben, amikor az Úr Jézus föltámadásának a híre már elterjedt a tanítványok között, de a tanítványok még igazából úgy nem nagyon fogták ezt föl, nem nagyon akartak még változtatni a kialakult helyzeten. Azt olvassuk János evangéliumának a végén, hogy Péter és a többi tanítvány úgy döntött, hogy visszamegyünk halászni. Visszatérünk a régi munkánkhoz, és végezzük a dolgainkat. Volt egy nagyon szép 3 éves időszak, szép emlék, jó volt, szép volt, de elmúlt. És ezzel csak az Úr Jézus megjelenik ennek a tónak a partján. Péter fölismeri őt, beleugrik a vízbe, kiúszik hozzá, és az Úr Jézus elkezd Péterrel beszélgetni. Valami hasonló helyzet zajlik ott le, csak ott kérdések formájában. Ez a kérdés furcsa módon kellemetlenül 3-szor tevődik föl Péter számára. Péter, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Azaz, hogy ki az egyetlen egy a te életedben? És folytatódik ez a történet a mi életünkben, amikor az Isten az ezek után történt események után most bennünket kérdez meg, így vagy úgy, jobban szeretsz engem ezeknél, el tudod azt az egyetlen egyet engedni, amire azt mondod, hogy ez a legfontosabb számodra, Istenen kívül, azért, hogy ő legyen a legfontosabb. És azért fontos erről beszélnünk, mert ez a történet néhány ezer évvel később a Móriá hegyétől nem is olyan túlságosan messze egy másik hegyen megismétlődik, csak éppen a végkifejlet az egészen más. Mert az Isten ott, azon a másik hegyen nem gondoskodott tartalékbárányról. Nem volt ott valamelyik bozótban egy kos elhelyezve, hogy majd csak, amikor már az Úr Jézust éppen keresztre kívánták feszíteni az egyetlen egyet, valaki azt mondta, hogy nézzétek csak ott egy bárány, öljük meg azt. Mert az Úr is ugye imádkozott ezért a Gecsemáné kertben, atyám, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De Jézusnak ki kellett inni ezt a poharat, és ő engedelmes volt ebben is. Óriási árat fizetett az Isten azért, hogy bennünket megkíméljen az Isten. Annak idején megkímélte Izsáknak az életét, Ábrahám egyetlen egyének az életét, de nem kímélte meg a saját egyetlen egyének az életét azért, hogy bennünket viszont igen megkímélhessen. Ezért, ha testvéreim, én arra bátorítom magunkat, hogyha valóban harcolunk, küzdünk, küzdködünk bevallatlan, hogy nem nagyon hallom az Istennek a hangját, nem nagyon érzem az ő vezetését, kezdjük itt a mi vizsgálódásunkat. Engedelmes vagyok-e neki? Övé az első hely az életemben. Vagy amiatt nem tud velem tovább lépni, mert újra és újra az ő újja, azon az egyetlen egyen megakad, amit én vagy nem akartam tudomásul venni, vagy azt mondtam, hogy jól megfér egyik a másikkal, és nem pedig azt mondja, hogy ő nem osztozik ezen a helyen, az az övé. Bátorítom arra a testvéreket, hogy harcoljuk meg ezt a hitharcot, ha van ilyen harc az életünkben, és tapasztaljuk meg az ő áldásait, ezek után az ő vezetése által, amit tovább akar adni a mi életünkben. Kívánom, hogy így legyen. Amen.